Éjszaka mínusz 3 és plusz 2, napközben 15 és 19 fok között alakul majd a hőmérséklet. A pontos idő 20 óra 4 perc.
Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. Népzene közelről. Izgalmas interjúk, őszinte kritikák, buvárkodás a Kárpát-medence népzenei életében. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Buzás Attila.
Havonta jelentkező népzenei, világzenei műsorunk a Népzene közelről harmadik adását hallják. A magyarországi, tradicionális népzenét játszó, vagy abból építkező zenekarok manapság keveset szerepelnek külföldi közönség előtt. Ám nem volt ez mindig így, hiszen a 80-as években élénk érdeklődés kísérte a vasfüggöny mögül érkező, egzotikusnak ható zenei kultúránkat, ami a rendszerváltozás után is kitartott egy darabig. A Muzsikás, a Vujicsics, a Téka, az Ökrös és még egy sor más zenekar ekkoriban végigutazta a világot, hatalmas sikereket elérve a nyugat-európai és tengeren túli koncerthelyszíneken. Ha manapság megnézzük azon fesztiválok programját, ahol jelen van a népzene és a világzene, rendre inkább afrikai, indiai, latin-amerikai előadókat találunk. A nagy nemzetközi világzenei toplistákon, mint amilyen a World Music Charts Europe, vagy a Transglobal World Music Chart, csak elvétve találunk néha egy-egy hazai előadót. De vajon mi változott az elmúlt évtizedekben? Milyen a Magyarországról érkező zenei produkció fogadtatása külföldön? Egyáltalán szoktak-e a helyi közönség előtt fellépni, vagy csak inkább a külhoni magyar diaszporák tagjai mennek el koncertjeikre? Miben más a magyar és más nemzetek népzenéről alkotott felfogása? Hogyan tudják a műfaj hazai képviselői felvenni a versenyt a nemzetközi mezőnyben? Ezeket a témákat járjuk körbe két olyan zenésszel, akik rendszeresen megfordulnak külföldi színpadokon. Egyikük Egervári Mátyás, a Góbé zenekar alapítója, zenész és zeneipari szakember. Másikuk pedig a nemrég Kossuthdíjban részesült Szalonna és bandája vezetője, Pál István Szalonna.
A 70-es években, 80-as években, amikor ezek az egyébként méltán híres zenekarok beturnéztek a világot, akkoriban mi még nagyon egzotikusnak számítottunk.
Azt mondják, a jóbornak nem kell cégér, ma nem olyan világot élünk. Ma igenis kell a reklám, kell a menedzsment, hogy egy jó zenekar is fellépésekhez jusson.
A legtöbb kultúrában az a fontos, hogy csináld. És mindegy, hogy mivel csinálod, fontos, hogy csináld ezt a kultúrát.
Ezen az egyetemen nem csak az van, hogy megtanítják muzsikálni a fiatalokat, hanem próbálják, ők úgy mondják, ezt a bizniszt is megtanítani.
muzsikás együttes nem úgy van most, mint volt régen című dallama után arról beszélgetünk, hogyan kerültek ki annak idején a magyar zenekarok külföldre, és mi változott azóta. Elsőként Egervári Mátyást kérdeztük.
A 70-es, 80-as években, de talán még a 90-es években is, ha valaki Magyarországról szeretett volna egy népzenei vagy világzenei formációt hívni, akkor volt az az 5-10, talán 15, de lehet azzal már sokat mondok, formáció, ahol volt erre hajlandóság, volt egy jól felépített műsor, magas színvonalon zenéltek, és tudtak legalább ketten-hárman a zenekarból annyira angolul, hogy érdemes is legyen ezt megpróbálni, míg ma minden településen van egy körülbelül. Egyrészt nagyon fölgyorsult a világ, kommunikációsan is, marketingben is, tehát nagyon nehéz láthatóvá tenni magunkat, nagyon sok a zaj, a média zaj, ami annak is köszönhető, hogy számtalan platformon vannak az emberek, ahol őket el lehet érni, ugye rengeteg közösségi média, ki mit használ, országonként is változik, hogy milyen közösségi médiákat lehet használni, vagy nem lehet használni az adott országban mindenféle jogszabályok alapján. Tehát, hogyha egy zenekar szeretne láthatóvá válni, akkor 25 ezer helyre föl kell magát regisztrálnia, valahogyan el kell különbözni a többi hasonló zenekartól. Ez azért a 70-es, 80-as években még nem volt ilyen szigorú, ugye itt még az internet kora előtt járunk egyrészt, másrészt ezeket a zenéket sem játszották olyan frekventáltan, olyan sokan és olyan magas szinten, mint az általad említett zenekarok. Ilyen módon nagyon nehéz egy mai magyar zenekarnak mindezeket a dolgokat megteremteni, ráadásul ez mind pénzbe kerül, tehát rengeteg befektetés is ezt létrehozni. Mondjuk a 70-es években, 80-as években, amikor ezek az egyébként méltán híres zenekarok beturnéztek a világot, akkoriban mi még nagyon egzotikusnak számítottunk. Azóta semmiből nem áll hívni egy zenekart Nicaraguából vagy Elefantcsontpartról, és nagyon nehéz kitűnni azzal, hogy mi itt Közép-Európában birtoklunk egy zenei hagyományt, ami izgalmas, érdekes zenei világ, és készen állunk arra, hogy turnékat csináljunk. Tehát egy booker mit keres, azt keresi, hogy hogyan tudna minél több jegyet eladni általában, és azt egzotikummal, kuriózumokkal lehet megtenni, és ma már ezek sokkal könnyebben elérhetőek a világ bármely tájáról. Ez 30 évvel ezelőtt még mi voltunk. Afrika több régiójának zenéje az mai napig töretlen. Szerintem egyébként ennek az egyik oka az, hogy rengeteg zenész költözött Nyugat-Európába ezekből az országokból, és házhoz jött az egzotikum. Nagyon könnyen elérhetővé váltak azok a bandák, akiket egyébként nagyon menő felléptetni, szóval ez még mindig töretlen. Másrészt azt gondolom, hogy most már nincsenek kiemelkedő trendek ebben. Most inkább már az izgalmas zenei kavalkádokat keresik újra, tehát egyre több olyan banda van, ahol egy iráni énekes játszik egy francia bandoneonossal, miközben egy argentin csarangós csarangózik, és most már inkább ezek a cross-country dolgok, ezek elkezdtek nagyon menővé válni. Másrészt egyre jobban előtérbe kerülnek a duo-trio formációk, és a nagyon letisztult folk formációknak is egyre több tere van, szerintem, legalábbis Nyugat-Európában.
Pál István így emlékszik vissza.
A rendszerváltás után, amikor megnyíltak a határok, ugye rengetegen elkezdtek kijárni, muzsikálni nyugatra, utcázni. Tehát ez például a vonós népzenekaroknál egy bevett szokás volt, hogy hétvégén beültek az autóba, kimentek Svájcba, megálltak az utcán, bazseváltak pár órát, pihentek, nem tudom mi. Nagyon erős volt a pénz, nagyon jöjjött nekünk, egy új világ volt, és onnan elkezdték a zenekarokat becsábítani különböző rendezvényekre. Egy fesztiválra meghívták, egy családi rendezvényre, és ennek volt egy felívelő időszaka. Ugye ma már ez nincs. Tehát ez szépen lassan megszűnt. Tehát én azt láttam annak idején, hogy a Vujcic sokat ment, a Muzsikás sokat ment, a Téka sokat ment, az Ökrös zenekar sokat ment külföldre, de rajtuk kívül rendszeresen szerintem nem olyan sok zenekar volt a magyar népzenében, vagy a nemzetiségi zenekarok közül, akik mentek volna. Aztán utána, hogy mindig ezek sláger időszakok, aztán jöttek azok a típusú zenekarok, akik valamilyen feldolgozást, vagy valamilyen balkáni ízt vittek a muzsikába, és akkor népzenét ötvöztek a Balkánnal, vagy népzenét zenét a jazzzel, tehát hogy ezek a vegyes felállású bandák, és akkor azt lehetett látni, hogy akár a Songlight sorozatokba, vagy a kiadványokba azt érzékelted, hogy azok a típusú magyar zenekarok kerülnek fel ezekre a listákra. Ma azért be kell lássuk, most az ember vagy szereti, vagy nem, olyan világot élünk, hogy ha az interneten nem vagy rajta egy zenekarral, akkor nem tudsz úgy eljutni, mint ha ugyanazt csinálnád, és az internettel együtt vagy barátságba. Az biztos, hogy tartani kell a lépést a világgal egy zenekar reklámozását tekintve is. Abban nem hiszek, hogy ha valami rossz, akkor azt mindenképpen reklámmal el lehet adni, mert az egy idő után azért véget ér bármennyi reklámot vagy pénzt tesznek mögé. Azt mondják, a jóbornak nem kell cégér, ma nem olyan világot élünk. Ma igenis kell a reklám, kell a menedzsment, hogy egy jó zenekar is fellépésekhez jusson. Érdekes most, hogy egyébként pont a Szlovákiában meg Csehországban, hogy a táncház mozgalom a magyarországi mintára úgy kezdik ők is feldolgozni, és egyre több helyen nagyon jó minőségben muzsikálnak, de tényleg nagyon jól muzsikálnak, ugyanúgy muzsikálják a saját szlovák népzenéjüket, mint a Szász Csávás itt, vagy a Kalotaszeg itt, tehát hogy megtanulják mind a kettőt. Ők elkezdték hívogatni a magyar népzenei bandákat, ez mint egy minta, meg közös muzsikálás. Tehát lehet, hogy most ennek lesz itt egy időszaka, hogy így két oldalba, akár a román irányba is, mert ott is nyitják a szárnyokat, akik a táncház mozgalmat úgy kezdik alapnak venni, és fölfelé a lengyelek, szlovákok, csehek felé is.
Következzen a Páva variációk, Szalonna és bandája előadásában.
Szívbéli mátkámnak. drága madár. Éltem az urat, kedves mi oldal. Miért nem jöttél benne, színege madár? Éltem az urat, kedves mi oldal.
Egyáltalán fontos-e az itthoni zenekaroknak, hogy a határainkon túl is zenéjenek, és ha igen, milyen helyszíneken szoktak fellépni? Egervári Mátyás osztja meg erről gondolatait.
A magyar zenekarokra jellemző, hogy a magyar diaszpórán keresztül, illetve magyar intézményrendszeren keresztül játszanak jellemzően kint élő magyar közösségeknek. Ez egyébként szuper, és az is szuper, hogy vannak ilyen intézményrendszerek, és hogy vannak ilyen diaszpórák, akik meg tudnak hívni magyar zenekarokat, de ez az én fejemben legalábbis, és ez lehet, hogy szubjektív, ez nem számít nemzetközi piacnak, mert sem a keresleti oldal, tehát aki megveszi a zenekart, sem a közönség nem a nemzetközi platformokról jön, hanem magyarok veszik meg a zenekart magyarok számára, csak a koncert mondjuk Franciaországban van. Nagyon kevés az olyan előadó, akik eljutnak külföldre helyi bukerek, helyi szervezők segítségével, önálló szervezésben vagy szakmai segítséggel, és nyereséges turnékat csinálnak, amiben nem vesz részt semmilyen magyar szervezet vagy magyarországi érdekeltség. Nálunk a táncház mozgalom az önmagában egy olyan belső ökoszisztémát épített ki, hogy a fiatalabb zenészek számára nem feltétlenül kell megtanulni magadat eladni nemzetközi szintéren. Mert ugye tegyük fel, hogy van egy vonós bandád, mit fogsz csinálni, tánckarokat fogsz kísérni, táncházakat fogsz zenélni, elmész tánckari turnékra, néha teljesítesz egy-egy koncertet, és akkor ezeknek a kombinációja mondjuk egy gasztrofesztiválon adsz egy kis táncházat, lekíséred a helyi táncegyüttest, utána átmész a másik színpadhoz, ott csinálsz egy folk flashmobot, utána átmész egy másik színpadhoz, ott egy folkocsmát csinálsz, és gyakorlatilag egy hétvége alatt megcsinálod a heti-két-heti keresetedet jó esetben. Ez a fajta infrastruktúra viszont elnyomja azt a fajta kényszert, hogy más piacokhoz forduljunk. Míg mondjuk Szlovákiában, ezt pont beszéltem egy szlovák táncházi zenésszel, hogy őnáluk muszáj elmenni a nemzetközi piacra, mert egyszerűen nincsen egy táncházmozgalmi ökoszisztéma erre.
Vajon mit csinálnak máshogy a tengeren túli zenészek? Pál István néhány éve a Tennessee állambeli Nashville-ben járt Ferenci Györggyel és a Racka Jammel, ami a bluegrass zene fellegvárának számít az Egyesült Államokban. Megkértük, hogy meséljen a tapasztalatairól.
Igen, ez egy nagyon érdekes találkozás volt, hiszen ott egy egyetemi professzorral ismerkedtünk meg, aki egy fantasztikus népi hegedűs, és ezt a bluegrass típusú amerikai muzsikát játsszák a családjukkal, fantasztikusan, de tényleg, tehát olyan, mint hogyha Kalotaszegen Nett is annyi bácsit hallgattam volna, ezek úgy muzsikáltak a családdal, összedőltek és muzsikáltak, és ezt tanították az egyetemen is, és Gyuriék ugye abba szerettek bele, hogy ezen az egyetemen nem csak az van, hogy megtanítják muzsikálni a fiatalokat, hanem próbálják, ők úgy mondják, ezt a bizniszt is megtanítani, tehát magát az, hogy hogyan add el a zenekart, hogyan beszélj a zenekarról, hogyan vegyél fel egy lemezt, hogyan állj oda egy mikrofonhoz, hogyan vedd föl magad, hogyan keverd meg a zenét, tehát hogy ők ténylegesen egy csomagot tanítanak, nem azt, hogy most jól játszd el, vagy rosszul, vagy kinek mi a tehetsége, és Gyuri összebarátkozott ezzel a Morehead University professzorával és igazgatójával, azóta már nagyon sokszor járt itt Magyarországon is, és ugye Pintér Zsolti a zenekarba Gyuriéknál. Ő nagyon jól hegedül bluegrass, tehát ő szereti ezt a muzsikát, és megtanulta, tehát egyből lett közös nyelv, akkor mi elkezdtük játszani megint csak a népzenénkbe azokat a találkozási pontokat, amely bár történelmileg, meg dallamkincsileg, meg dallamévileg, tehát nem pentatom, tehát hogy nem olyan, mint hogyha keressük a közös dolgokat, de maga a hangulata, meg a ritmikája szempontjából nagyon sok találkozási pont volt, tánczenéről beszélünk. Tehát, hogy az megint csak hoz rengeteg találkozási pontot, és akkor egy nagyon jó barátság született. És akkor meghívtak minket egy fesztiválra, amely nekik volt a fesztiváljuk Nashville-ben, hogy játszunk együtt Gyuriékkal. Ugye nekik az volt az érdekesebb, mivel ők már nem csak a tradicionális hangszereken játszanak, úgy értem, hogy nem csak hegedűn, bőgőn és mondjuk mandolinon, hanem bevonnak gitárokat és bővítik a country felé haladva, tehát azt a fajta, hiszen ők is még valamilyen népiben gyökerező muzsikának használják, a hegedű szólók azért a bluegrassba gyökereznek. Erre a fesztiválra meghívtak, és itt azért komoly Grammy-díjas előadók voltak, tehát hogy híres előadók, tehát telé volt az egész színházterem, és ebben kaptunk mi is egy fél órát, hogy Gyuriékkal játszunk. És maga az a hangzás, hogy a klasszikus népi vonós banda cimbalommal, fúvóssal és mandolin, szájharmonika, tehát Gyuriéknak a rackás felállás, ez ugye a fülükben hozott egy olyan fajta hangulatot, mint hogyha az ő muzsikájuk is benne lenne ebben, és nagyon-nagyon-nagyon kedvelték, és kint is maradtunk, és csináltunk egy közös lemezt. Aztán utána az volt a jó ebben, hogy ők szívesen láttak magyar fiatalokat, akik kimennek az egyetemre tanulni, és egy évet ott töltenek. És akkor a Gyuriék el is indítottak egy ilyen programot, hogy minden évben kiküldtek egy magyar bandát, egy népzenei bandát, akik tanulták egyrészt azt a zenei műfajt, másrészt ezt a menedzsmenti dolgot, mert azért valljuk be, hogy alapjába véve mi muzsikálni szeretünk, és nem menedzserek vagyunk, és nem lemezeladók, és nem tudom mik, hanem mi muzsikálni szeretünk, nálunk ez egy másik szakma.
Ferenci György és a Racka Jam Legényes című dala fog megszólalni.
Hát a sok éjjel fenn voltam én, de sok szépet szerettem én, de sok italt megittam, sok szeretőm megcsaltam, jó Istenem, neki mulatom magam. Van. Ne rohanj,
sok italt megittam, sok szeretőm megcsaltam, jó Istenem, neki mulattam magam.
Önök még mindig a Népzene közelről harmadik adását hallják. A műsor vendégei ez alkalommal Pál István Szalonna és Egervári Mátyás. Vajon maga a népzene minden nép számára ugyanazt jelenti? Ebben mennyire különbözik az egyes kultúrák felfogása? Egervári Mátyás erről így vélekedik.
Egyrészt válaszolva a kérdés első félre, nagyon különbözik a magyar felfogás és a magyar definíciók erről. A legtöbb kultúrában az a fontos, hogy csináld. És mindegy, hogy mivel csinálod, játszhatsz mandolinon, hemondon, basszusgitáron, dobszerkón, nekünk teljesen mindegy. A fontos, hogy csináld ezt a kultúrát, tegyél hozzá, foglalkozz vele, érdekeljen, szeresd. Ez az egyik, ami ilyen szempontból nálunk nagyon más, ugyanis nálunk eléggé hangszerhez kötöttek, tájegységekhez kötöttek. Maga a magyar népzene az egy nagyon jó körbeírt és feltárt hatalmas adatbázis. Rengeteg népdalunk van, rengeteg helyről fölgyűjtve, rengeteg sajátosság lett górcső alá véve az évtizedek folyamán. A legtöbb országban nagyon későn kapta kézbe, és mivel nagyon későn kapta kézbe, ezért nem nagyon maradtak már olyan idősebb játékosok, akiket például föl lehetett volna gyűjteni, illetve egy csomó országban ugye ott volt a kolonizáció, tehát effektíve eltörölték az adott országoknak, vagy adott kultúráknak a zenéjét, úgyhogy kénytelenek voltak abból táplálkozni, ami megmaradt, és erre építve újra kiépíteni a saját nem csak mozgalmukat, hanem a saját folklórjukat. Erre egy nagyon jó példa, hogy nagyon kevés olyan országban jártam, és kultúrával találkoztam eddig, ahol ne lett volna megengedve, hogy valaki népdalt írjon. És mindahányszor föltettem az $1 millió kérdést, hogy és ezt ti népzenének gondoljátok? És mindahányszor az volt a válasz, hogy persze, miért ne gondolnánk népzenének? És utána föltettem a következő kérdést, hogy és a többiek is játsszák, ha te írsz valamit? Persze, miért ne játszanák? Hát ez egy jó dal lett. Ugyanakkor itthon ezt például nem lehet megcsinálni, hiszen annyi népdalunk van, és annyi népzenénk van, és annyira kiépült a mozgalom is, meg ennek a tudományos oldala is, hogy erre nem nagyon van szükség, és lehetőség sem mostanában már. Egyébként lehetne, semmiből nem állna egy olyan irányba elmenni, hogy adott népzenészek, akik ezt tényleg jól látják, és jól kitanulmányozták azt, hogy hogy működik a magyar népzene, írni kezdjenek autentikus népzenéhez hasonló zenei motivumokat, vagy egy de valahogy nálunk ez nem alakult ki. Míg a legtöbb ilyen kultúrában ez megengedett, sőt, kimondottan fontosnak tartják. Mondok egy érdekes sztorit, ami talán példázza azt, hogy mire gondolok. Nemrég jártam Chilében, és elmentünk az országnak arra a területére, amit Mapuche földnek hívnak, tehát a Mapuche nép lakja, és találkoztunk egy idős bácsival, aki az utolsó élő Mapuche autentikusnak számító énekes. Mapudungun nyelven énekel, a helyi nyelven, viszonylag szépen, tisztán, pontosan, és a legtöbb olyan énekes, aki ezzel még foglalkozik, az vagy nagyon hamis, vagy nagyon hiányosak a zenei készségei, vagy nagyon hobbista. Ez a bácsi, ő egészen sokat foglalkozik ezzel, és föltett szándéka, hogy valahogy tovább éltesse ezt a kultúrát, és nagyon izgalmas zenei anyaggal találkoztunk, amikor ő énekelt nekünk, és elámulva hallgattuk őt, hogy milyen fantasztikus dolgok vannak a világnak ezen a részén, milyen érdekes a helyi népzene, úgyhogy fel is tettük a kérdést, hogy de honnan van ezeket az apjától tanulta, vagy a faluban, ahol született, és mondta, hogy dehogy is ezt mind ő írta. És kérdeztük, hogy de hát ez hogy lehetséges, hát nem voltak a faluban más dalok, vagy már meghalt a népzene, vagy nem hallotta az öregeket énekelni, és mondta, hogy dehogy nem, de az az ő zenéjük. És ő a saját zenéjét akarta, miért énekelje másét, azt már elénekelték. És az ő fejében ez egyáltalán nem volt különböző, és a mi fülünknek sem volt különböző. Tehát mi teljesen elhittük, hogy ez a helyi népzene, és ő is ezt állította, hogy ez a helyi népzene, és az összes helyi is elfogadta, hogy ez a helyi népzene. Innentől kezdve felteszem a kérdést, hogy kik vagyunk mi, hogy ezzel szembe menjünk.
A Góbé zenekar ellenpontozó névre hallgató számát fogjuk hallani.
Süvege. Most élem gyöngyi életem, Balog Ádám a nevem, ha vidéz vagy jár velem. Fakó lovam a murza, rajta vizét átúszza, Bécs alját, magyar gaja, császár azt meg sírta. Császárt, hogyha kint kapok, hadzsírosít lecsapok, magát is megugratom, Bécsvárába Si Eszter ház, ég a kunyhó, ég a ház, nem is egy ház, 300, mert a kuruc ott a jár, mert a kuruc ott a jár.
Istvánt arról kérdeztük, hogy a külföldi közönség hogyan szokta fogadni a tradicionális magyar népzenét.
Igazából nagyon egyirányú volt a tapasztalat, mert most egy konkrét esetet mondanék el. A Smithsonian Fesztiválon játszottunk kint az Egyesült Államokban, ugye ez a National Mall-onban, a Kapitólium és az Obelix között eső rész, ahol Magyarország volt a díszvendég, és ténylegesen a pörkölt főzőktől, a táncegyüttesekig, a halasi csipkétől, a nem tudom még, minden ott volt, és ott voltunk több héten keresztül. Maga a közönség, aki megnézte a fesztivált, körülbelül 3-4 millió ember, tehát rengetegen jöttek, és ott egész nap játszottunk az ott töltött időszak alatt. Nagyon-nagyon szerették és élvezték a koncerteket és a táncműsorokat is, de volt egy ilyen Ferenc Józsefre hasonlító fickó, aki két hét alatt minden nap nyitástól zárásig ott volt, és végignézte az egészet, és egy idő után már kérdeztük tőle, hogy ne haragudjon, de miért nézi meg minden nap ezt? És ő azt mondta, hogy ő egy lengyel származású ember, az Egyesült Államokban élte le az életét, és ő egész életében kereste a saját identitását. De valahogy nem nagyon találta, és azt érzi ebben a muzsikában, ebben a vonós zenében, hogy neki ehhez kötődése van, neki köze van ehhez, bár nem érti a nyelvet, de mégis azt érzi, hogy, és akkor mutattam neki felvételeket, akik nekünk lengyel barátaink, akár a Goráloknál, vagy följebb is Lengyelországban, és mutattam nekik, hogy hát természetesen ez érthető, hiszen a vonós zenének a kultúrája, ami ugye jó hosszú időre visszanyúlik, az valóban vannak hasonló a hangzásban is, meg a játékban is, úgyhogy mondom, itt a kötődés, és nem véletlenül érzi ezt. Tehát, hogy nekünk a magyar népzenével, és tényleg sok ember ugye külföldön nem érti, tehát azok, akik nem magyarok, a szöveget, nem értik, hogy miről szólnak, mégis a zene karakterisztikájából érti azt, hogy mit akar ez közvetíteni. Tehát akár egy tánczenében, akár egy énekelt dallamban, és mégis el lehet jutni az emberekhez az, hogy érzik azt, hogy ennek mi a hatása. Persze, amikor mi is csináltunk olyat például Kanadában, hogy az egyik barátom lefordított, nem tudom, 50 népdalt angolra, és odaadtuk a közönségnek, és ugye elolvasták, rácsodálkoztak, és azt hitték, hogy ezt valamilyen irodalmár vagy költő írta, hogy milyen gyönyörűséggel vannak megfogalmazva a szövegeink, és ez ténylegesen itt a Kárpát-medencében nemzetiségtől függetlenül gyönyörűbbnél gyönyörűbb szövegek vannak, tehát nekik az egy nagy rácsodálkozás volt. Én nem tapasztaltam az utazásaink alatt soha, de tényleg egyszer se olyat, hogy nem csodálattal nézték volna. Persze minden olyan országba, hogyha például a Balkán irányába indulunk el, tehát akár a szerbeknél, horvátoknál vagy bolgároknál, ahol nagyon erős a népzenei kötődés, egyébként még a popzenéjük révén is, ott vadulni tudnak a népzenére. Nyugat-Európában mindig egy ilyen kimértséget tapasztaltam, legalábbis a mi koncertjeinken, hogy olyan koncerttermes módon nézték a koncertet, de mindenhol nagyon tetszett nekik. Az Egyesült Államokban, tehát hogyha most konkrétan az Egyesült Államokat nézem, ott nagyon nagy helyszíneket jártunk be, hiszen voltam két nagy turnén csak az államival, és az úgy néz ki, hogy San Franciscóba kezdünk, végig buszozunk New Yorkig, New Yorkból át még Montreal, Toronto, Winnipeg, és Winnipegből lebuszozunk Miami-ba, és ez alatt 3,5 hónap alatt körülbelül 90 előadásunk volt, és ott a nagyobb százaléka az amerikai közönség volt. Hihetetlen mód szerették. De tényleg, tehát, hogy felrobbantak a színháztermek. De ugye nekik a virtuózitás tetszett, a különböző hangszerszólók tetszettek, tehát, hogy egy kicsit a látványosabb részét szerették, de például, amikor Kubában vagy Venezuelában játszottunk, és mondjuk játszottak valami olyan ritmusút, ami mondjuk nekünk a legényeshez hasonlít, és akkor egy kicsit játszottunk együtt, akkor ők meg attól vadultak be, hogy milyen jól lehet ezt együtt lenni, és van egy közös nyelv.
Újra egy legényes következik, ezúttal a Téka zenekartól.
Thank you.
miben kellene fejlődni a hazai előadóknak, hogy sikeresebbek legyenek külföldön? A produkcióink elmaradnak-e valamilyen európai standardtől, akár látványban, vagy más szempontból? Eleget foglalkoznak-e a zenekarok az önmenedzsmenttel? Egervári Mátyás válaszol.
Szerintem azért a látványban, ha létezik olyan, hogy európai standard, akkor alatta vagyunk, de nem sokkal, amiben viszont szerintem nagyon alatta vannak a magyar zenekarok, az a proaktivitás. Az, hogy megyek, csinálom, kijárom, írok, lepályázom, utána nézek, jelentkezek, fölhívom, elmegyek az adott konferenciára, megpróbálok adott emberekkel beszélni, nem tűnök el délután 2-kor, hogy várost nézzek, hanem próbálok szakemberekkel beszélni, ezekre áldozok, nem osztom ki az összes gázsit, amit megkerestünk, hanem 50-60%-át visszaforgatom, akár látvány dolgokba, akár a portfólium fölépítésébe. Legyen egy minőségi honlapom, legyenek minőségi anyagaim, naprakész anyagaim, rendszeres tartalmam, ami megjelenik. Ez nagyon sok pénz, nagyon sok idő, és mivel nálunk ugye nincsen menedzsment kultúra nagyon a mi szcénánkban, 10-20 közé tehető azoknak a száma, akik itthon népzenei, világzenei előadókkal foglalkoznak szervezési szinten. Ezekben egyszerűen az előadóknak kell fejlődni, nekünk kell megtanulni, nekünk kell megcsinálni, mert senki nem fogja helyettünk megcsinálni. És azok az előadók könyvelhetnek el sikereket a nemzetközi szintéren, akik nem ülnek otthon, hanem megpróbálnak valamit csinálni. Egy jó példa erre az, hogy többször futottam már bele abba a jelenségbe, hogy mi soha nem pályázunk, mert elkezdtünk pályázni, és leadtunk 3-4 pályázatot, nem nyertünk, és itt csak elmegy a pénzünk. De hát ha soha nem pályáztok, akkor persze, hogy soha nem fogtok nyerni, és hogyha leadtok 20-at, akkor már fogtok nyerni. És ez egy visszatérő jelenség, hogy már elküldtünk 30 e-mailt, de a 30-ból egyre se jött pozitív válasz. Minek küldjünk e-maileket a külföldi fesztiváloknak, ha úgyse válaszolnak? Oké, küldje 1500-at. 1500-ból tuti, hogy fog visszajönni válasz. De ugye ezt ki kell járni, el kell fogadni ezt a rengeteg kudarcot, és pont a mi szcénánkban ez a fajta kudarc élmény, ez egy nehezen elfogadható dolog, mert amihez a magyar népzenei szcéna hozzászokott, hogy minden este van valahol egy hely, ahova elmehetek zenélni, és mindenki tapsolni fog és örülni fog neki adott klubokba. Minek próbáljak elmenni egy német fesztiválra, ha kivisznek Brazíliába a tánckarral 3 hónapra? Vagy szóval, hogy mindig megvan az a fajta sikerélmény, ami miatt úgy érezzük, mi előadók, hogy hát velünk ez meg kéne történjen, hiszen mi nagyon magas szinten muzsikálunk, már bejártuk a félvilágot support zenekarként lényegében, gasztroesemények kísérőiként, vagy tánckarok kísérőiként, hogy lehet az, hogy nem kerülünk föl nagy külföldi színpadokra. De hát azért, mert nem tudnak rólunk. Hogyan tudjanak rólunk, ha se Facebook, se honlap, se YouTube channel nem látják azt, hogy mit csinálunk a színpadon. Vannak olyan előadók, akik ebben sikeresebbek. Ezt is ugye el kell szerintem választani, hogy ki sikeres kommunikációban, és ki sikeres mondjuk bookingban, vagy ki sikeres mondjuk artist managementben, mert tudjuk, hogy vannak olyan zenekarok, akiket sokat bookolnak, mármint így berkeken belül tudjuk, hogy léteznek olyan zenekarok, akiket sokat bookolnak, nagyon jól kommunikálnak, de mondjuk szétesőben a zenekar 15 éve. És vannak olyan előadók is, akikről éjjel-nappal hallunk, tele van velük a social media, de 50-en mennek el a koncertre. És vannak olyan zenekarok is, akikről semmit nem hallunk, és mégis teltházat csinálnak. És ez utóbbi szerintem az a kategória, akik nem nagyon láttatják magukat, de mégis teltházat csinálnak, akik viszont a szervezők felé nagyon komoly munkát végeznek. A folk klippek nagy része is arról szól, hogy adott termekben emberek muzsikálnak, más emberek meg táncolnak. Nagyjából ilyen klippekből áll a táncházmozgalomból kinőtt zenekarok világa. Nagyon kevés olyat látunk, ahol egy nagyobb fesztiválon egy ilyen zenekar zenél és a közönség őrjönk. És egy fesztivál szervező külföldön erre kíváncsi. A Bohemian Betyárszal beszélgettünk egyszer erről régen. Mi is kérdeztük őket, hogy de ti hogy csináljátok, hogy ti egy csomót mentek külföldre, és mi nagyon szofisztikált zenét játszunk, nagyon izgalmas szerintünk, és nagyon eladható, és valahogy mégse. És azt mondták, hogy de hát csak arra kíváncsiak, hogy mekkorát ugrik a színpadon a frontember. Van ilyen klippetek, vagy van ilyen videóanyagotok? És mondtuk, hogy hát nem nagyon. na hát akkor legyen. És ilyeneket kell megtenni. Most erre lehet azt mondani, hogy ez egy megalkuvás, de valójában ez mind ahhoz kompromisszum, hogy utána az adott előadó kimenjen, és valóban képviselje azt a kulturális értéket, amit minden nap őriz. Tehát ott kint, már a színpadon mindenki azt csinál, amit ő gondol.
A Bohemian Betyársz és a Parnograszt együttműködéséből született Ha menni akarok című dalt halljuk.
Nincsen semmim, el nem hagytam, hideg a presszó. A szabadságom minden láncom. Borizű hajdal, illatod ébreszt, szikra az ajkad, a csókod eléged. Villad a szemed, hát neked ez játék, nélküled iszom reggel.
Mert akarsz tőlem bármit, ha úgy akarod, édes, te áld el előlem, kérlek a napot, a fogkedvédet itt adjatod, édes, csak engedje, kérlek, ha menni akarom.
Eljössz ma hozzám, rövid szoknyába, cigit sodorsz majd nekem az ágyba. Cukrot is teszel, kávés csészébe, még most sem tudom, mit kérsz cserébe.
Elmegyek hozzád, rövid szoknyában, cigit sodrok majd neked az ágyban. Cukrot is teszek, kávés csészébe, még most sem tudom, mi lesz a vége.
Önök azt tőlem bármit, ha úgy akarod, édes, ne áld el előre, kérlek a napot, a fogkefédet hallap, és itt hagyhatod, édes, csak engedje, kérlek, ha menni akarom.
Mai műsorunk végén megidézzük a legendás prímás Ökrös Sova játékát. A Népzene közelről adásait újra hallgathatják a mediaclick.hu oldalon, illetve a műsor Spotify csatornáján. Legközelebb április 25-én jelentkezünk. Tartsanak akkor is velünk! Figyelmüket megköszönve a segédszerkesztő Gyetkó Réka nevében is búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Búzás Attila.
Rádióban egy korábbi műsorunk ismétlését hallották.